Kormos Csaba atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Műsorunkat 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől és 2 óra 50 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Duplájára a jelenlegi 2 hónapról 4-re emelkedhet az apasági szabadság igényléséhez rendelkezésre álló időtartama a foglalkoztatási törvénycsomag értelmében, melyet tegnap nyújtottak be az országgyűlésnek, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. A 2023-tól hatályos apasági szabadságot érintő módosításokkal már korábban megkétszereződött, 5-ről 10 napra nőtt az apasági szabadságnapok száma, így az édesapák több időt tölthetnek újszülött gyermekükkel, hozzájárulva ezzel a szoros családi kapcsolatok kialakításához, olvasható a tárca közleményében. A törvénymódosítási javaslat célja minden édesapa számára nagyobb rugalmasság biztosítása az apasági szabadság időzítésében, ezzel is elősegítve a munka és magánélet közti egyensúlyt. A kormány nyitott az új kollégium fejlesztési elképzelésekre a fővárosi lakhatási válság kezelése érdekében, közölte a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetője a Facebook oldalán. Szentkirályi Alexandra bejegyzése szerint a fővárosi lakhatási válság enyhítésének egyik legfontosabb eleme, hogy a Budapesten tanuló diákok minél nagyobb számban jussanak megfelelő számú és minőségű kollégiumi férőhelyhez, hangsúlyozta, hogy Karácsony Gergely főpolgármester 2019-es lakhatási ígéreteiből nem lett semmi, sőt egy több száz fős kollégiumi épületet is piacra dobtak, ahelyett, hogy lakhatási céllal hasznosították volna. A kormánynak a fővárossal ellentétben van elképzelése arról, hogyan lehet kezelni a budapesti lakhatási válságot, a Fidesz frakció ebben a munkában pedig partnere lesz a kormánynak, írta a politikus. A kegyeleti ünnep alkalmából változik a vonatok, a buszok és a hévek közlekedési rendje, közölte a MÁV ZRT az MTI-vel. A közlemény szerint október 31-én a pénteki, november 1-én a szombati, 2-án az ünnepnapi menetrend szerint közlekednek a vonatok. Sok vonalon a vonatokat több kocsival indítja el a vasúttársaság. Lehetőség szerint további kocsikat is forgalomba állítanak a tervezetten felül, ha az utasforgalom megkívánja és a rendelkezésre álló járművek mennyisége lehetővé teszi, tették hozzá. Közölték azt is, hogy a helyközi autóbuszjáratok október 31-én a hét utolsó tanítási szünetes munkanapján, november 1-én munkaszüneti napon, november 2-án szabad napon érvényes menetrend szerint közlekednek. Egyes településeken a helyi járatok az általános közlekedési rendtől eltérően járhatnak, írták. November 7-én megnyitja kapuit a Matthias Corvinus Kollégium EGRI képzési központja, közölte az intézmény az MTI-vel. Tájékoztatásuk szerint mintegy 80 diákkal indulnak el a Matthias Corvinus Kollégium tehetséggondozó képzései Egerben. Az új központban általános iskola felső tagozatos, valamint középiskolás diákok tanulnak. Továbbá 2 hetente nyilvános rendezvények, előadások helyszíne lesz az EGRI MCC. Emlékeztettek, a Matthias Corvinus Kollégium a Kárpát-medence legjelentősebb tehetséggondozó intézménye, amely az EGRI és a Szabadkai Központ megnyitásával immár 30 helyszínen 7600 diák számára kínál tehetséggondozó képzéseket 10 éves kortól a doktori fokozat megszerzéséig. Végül az időjárásról. Csütörtökön sokfelé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben fátyolfelhős napos és tartósabban párás, ködös, illetve rétegfelhős tájakkal is találkozhatunk. Utóbbira nagyobb esély a keleti észak-keleti ország részben van. Itt szitálás, gyenge eső is előfordulhat. A csúcshőmérséklet 13 és 19 fok között alakul. Híreket hallottak a Szent István Rádió hullámhosszán.
együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Hajai László. Szerdai adásunk témái. Ferenc pápa katekézise. A Szentlélek jelenléte és működése az egyház életében a bérmálás szentségén keresztül. Az ábrahámi családháza küldöttségét fogadta a Szent Atya. Ferenc pápa halottak napján a római Laurentino temetőbe látogat. Szent év. Ferenc pápa december 26-án megnyitja a római Rebibbia börtön szent kapuját. Ferenc pápa katekézise. A Szentlélek jelenléte és működése az egyház életében. Október utolsó szerdáján, napsütéses, szép őszi időben tartotta meg Ferenc pápa Szentpétertéren a szerdai általános kihallgatást, és olasz nyelvű katekézisében a Szentlélek jelenlétéről és cselekvéséről elmélkedett, amelyek az egyház életében a szentségeken keresztül valósulnak meg. Ma tovább folytatjuk elmélkedésünket a Szentlélek jelenlétéről és működéséről az egyház életében, amely a szentségek révén valósul meg, kezdte tanítását a Szent Atya. A Szentlélek megszentelő tevékenysége mindenek előtt két csatornán, Isten igéjén és a szentségeken keresztül jut el hozzánk. Ám az összes szentség között van egy, amely kiváltképpen a Szentlélek szentsége, és ma erre szeretném a figyelmet összpontosítani, ez pedig a bérmálás szentsége. Az új szövetségben a vízkeretség mellett egy másik rítus is szerepel, a kézrátétel, amelynek célja a Szentlélek látható és karizmatikus közvetítése az apostolok művéhez hasonló hatásukkal, ami pünköskor történt az apostolokkal. Az apostolok cselekedetei egy jelentős eseményről számol be ezzel kapcsolatban. Miután a tanítványok megtudták, hogy Szamáriában egyesek befogadták Isten igéjét, elküldték oda Pétert és Jánost Jeruzsálemből. Lejöttek, mondja a szöveg, és imádkoztak értük, hogy megkapják a Szentlélket, mert még nem szállt le egyikükre sem, hanem csak megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevében, majd rájuk tették a kezüket, és ők megkapták a Szentlélket. Ehhez járul még az, amit Szent Pál ír a korintusiakhoz írt második levelében. Isten az, aki minket veletek együtt megerősít és fölken Krisztusban. Pecsétjével megjelölt minket, és foglalóul a szívünkbe árasztotta a lelket. A lélek foglalója, erősítette meg nyomatékkal a pápa. A Szentlélek, mint királyi pecsét témája, amellyel Krisztus megjelöli bárányait, az alapja az eltörölhetetlen jegyről szóló tanításnak. Az idő múlásával a kenet szertartása, folytatta a pápa tanítását, önmagában megálló szentség formájában állandósult, különböző formákat és tartalmakat öltve magára az egyház különböző korszakaiban és különféle szertartásaiban. Ez a katekézis most nem az a hely, ahol ezt a nagyon összetett történelmet végigjárhatnánk, magyarázta a pápa. Számára úgy tűnik, hogy az olasz püspöki konferencia felnőtt katekizmusa egyszerű és világos leírását adja, hogy az egyház felfogásában mi is a bérmálás szentsége. Ez pedig így szól. A bérmálás minden hívő számára ugyanaz, mint ami a pünkösdett az egész egyház számára. Megerősíti a keresztségi beletestesülést Krisztusba és az egyházba. Továbbá megerősíti a prófétai, királyi és papi küldetést. Megadja a lélek ajándékainak bőségét. Ezért, ha a keresztség a születés szentsége, akkor a bérmálás a nevekedés szentsége.
El sacramento della crescita.
Egyúttal pedig a tanúságtétel szentsége is, mert ez szorosan kapcsolódik a keresztény élet érettségéhez. A probléma abban áll, szögezteli a pápa, hogy mi mit tehetünk annak érdekében, hogy a bérmálás szentségét a gyakorlatban ne fokozzuk le utolsó kenetté, vagyis az egyházból való eltávozás szentségévé. Ferenc pápa így szabadon hozzáfűzte. Úgy mondják, hogy ez a búcsúzás szentsége. Mert ha egyszer a fiatalok felveszik ezt, el is mennek, és majd csak az esküvőkor térnek vissza, akik visszatérnek. Ezt mondják az emberek. De nekünk gondoskodnunk kell arról, hogy a bérmálás az egyház életében való aktív részvétel kezdetének a szentsége legyen. Ez egy olyan cél, amely lehetetlennek tűnhet számunkra, tekintettel a jelenlegi egyházi helyzetre, de ez nem jelenti azt, hogy felhagynánk a szándékunkkal. Biztosan nem ez történik minden bérmálandóval, legyenek gyerekek vagy felnőttek, de az fontos, hogy legalább néhányan legyenek, akik aztán a közösség vezetőivé válnak. Ebből a célból hasznos lehet segítséget kérni a szentség vételére való felkészüléshez olyan világi hívektől, akik személyesen találkoztak Krisztussal és átélték a Szentlélek valódi megtapasztalását. Vannak olyanok is, akik azt mondják, hogy úgy élték meg azt, mint a gyerekkorukban megkapott bérmálás szentségének kivirágzását. De ez nem csak a jövőbeni bérmálandókra vonatkozik, hanem mindannyiunkra hatással van, mégpedig mindenkor. A megerősítéssel és a megkapott kenettel együtt, ahogy arról az apostol biztosít minket, megkaptuk a lélek foglalóját, amelyet másutt a lélek zsengéjének nevez.
Le primizie dello spirito.
Élni kell ezzel a foglalóval, meg kell ízlelni első gyümölcseit, ahelyett, hogy elásnunk a földbe a kapott karizmákat és talentumokat. Szent Pál arra buzította Timóteus tanítványát, hogy szítse fel magában újra Isten adományát, amelyet kézrátétellel kapott. Az itt használt ige olyan képet sugall, mint aki felszítja a tüzet, hogy az újra lángra lobbanjon. Íme egy szép célkitűzés a jubileumi évre, ajánlotta a pápa. Távolítsuk el a megszokás és a közömbösség hamvait, váljunk a lélek lángjának hordozóivá, mint a fákja vívők az olimpiai játékokon. A Szentlélek segítsen bennünket, hogy lépéseket tegyünk ennek érdekében. Kérte, és zárta katekézését Ferenc pápa a szerdai általános kiallgatás során. A kiallgatás végén a pápa szeretettel köszöntötte zarándokokat. Külön üdvözölte a Teramo Atri egyházmegye püspökét és a vele jött küldöttséget, hogy folytassák az evangéliumi tanúság tétel útját. Majd üdvözölte az olasz jogásznők egyesületét és a Faita Federcamping szövetséget. Mindenkit arra bátorít, hogy maradjanak mindennapi elkötelezettségükben és a közösség szolgálatában. A Szent Atya szokás szerint köszöntötte a fiatalokat, a betegeket, az időseket és az ifjú házasokat. Én már közel vagyunk minden szentek ünnepéhez. Arra kérte őket, hogy éljék át a liturgikus év fordulóját, amelyben az egyház emlékeztetni akar bennünket létjének egy lényeges vonására, mégpedig a minket megelőző testvérek mennyei dicsőségére, akik most az Atya színelátásában közösségben akarnak lenni velünk, hogy segítsenek elérni a ránk váró célt. Végül imádságot kért a háború befejezéséért, a békéért. kérte, gondoljunk az oly sokat szenvedő országokra, a meggyötött Ukrajnára, Palesztinára, Izraelre, Myanmarra, Észak-Kivúra, és a sok háborúban álló más országra is. Imádkozzunk a békért. A béke a Szentlélek ajándéka, és a háború mindig vereség.
E la guerra sempre è una sconfitta.
A háborúban senki sem nyer, de mindenki veszít. Tegnap láttam, szólt a pápa, hogy 150 ártatlan embert gépfegyverrel öltek meg, köztük gyerekeket is. Nekik mi közük a háborúhoz? Ők az első áldozatok. Imádkozzunk a békért.
Preghiamo per la pace.
Kérte a pápa, majd áldását adta a kihallgatáson jelenlévőkre.
Az ábrahámi család háza küldöttségét fogadta a pápa. Az Abu Dhabiban működő vallásközi központ három kultusz tiszteletének ad otthont egy épületben. Egy mecset, egy templom és egy zsinagóga tartozik hozzá, mely a Ferenc pápa és az Al-Azhar Egyetem nagyimámja által 2019-ben aláírt emberi testvériség nyilatkozat nyomán született. Tovább kell erősíteni az együttműködést a testvériség, a párbeszéd és a megértés kultúrájának előmozdításáért. Hétfőn fogadta audiencián a Szentatya az ábrahámi család háza delegációját, mely a központ elnöke Mohamed Khalifa al-Mubarak vezetésével érkezett a Vatikánba, a vallásközi párbeszédért való dikasztérium képviselőivel együtt. Az elnök jelképesen bemutatta az épület együttesben található Szent Ferenc templomot a pápának, ezzel aláhúzva, hogy a katolikus egyház elkötelezett a különböző felekezetek közötti párbeszéd és a békés együttélés érdekében az egész világon. Az ábrahámi családháza megtestesíti az Egyesült Arab Emirátusok tartós értékeit, melyek a kölcsönös tisztelet, vallásközi megértés és harmónia, szögezi le az elnöki közlemény. Ezek az értékek tükrözik az emberi testvériségről szóló dokumentumot és annak cselekvésre szóló felhívását, válaszolva a pápa bátorítására, mellyel a nemzetközi közösségtől az emberi testvériség és a békés együttélés megvalósítását kéri. A közlemény kiemeli a szoros kapcsolatokat a Szentszék és az Egyesült Arab Emirátusok között, ahol számos kezdeményezéssel igyekeznek elősegíteni a békét és erősíteni a vallásközi együttműködést egy olyan országban, mely hosszú történelme során teret adott a különbözőségnek, a találkozásnak és a párbeszédnek. Ferenc pápa köszönetet mondott a delegációnak, amiért igyekeznek megvalósítani a testvériségről szóló dokumentum célkitűzéseit, vagyis a globális békét és az együttélést. Október 20-án az ábrahámi család házának tagjait fogadta az Al-Azhar Egyetem nagyimámja, Ahmed El-Tayeb, a dokumentum másik aláírója is. Ferenc pápa halottak napján a római Laurentino temetőbe látogat. Idén a Szentatya november 2-án az olasz főváros harmadik legnagyobb temetőjében emlékezik a halottakra. A Róma délnyugati részén fekvő köztemetőben már járt 2018-ban a pápa. 6 évvel később tehát most visszatér a mintegy 21 hektáros területen fekvő római köztemetőbe, ahol szent misét mutat be az elhunytak lelki üdvéért. Akkor csendes imát mondott a betegség vagy baleset miatt elhunyt kicsi babák síremléke előtt, és az Angyalok kertje nevű parcellában, ahová a meg nem született magzatokat temették. A Szent Atya neveiket olvasta, megérintve a síremlékeket, a plüssgyermekjátékokat. Végül odafordult néhány családhoz, akiknek kicsi szeretteiket ide temették. Tavaly Ferenc pápa november 2-i megemlékezésre és szentmisére a római katonai temetőt választotta. Akkor esős időben mintegy 300 hívő várta a pápát, aki kerekes székben egy csokor fehér rózsával érkezett a temetőbe, amit elhelyezett az egyik katona sírjánál, majd imára kulcsolt kézzel járta végig az emlékhelyet. Erőteljes felhívást intézett azért, hogy több embert ne öljenek meg a háborúkban. Szent év. Ferenc pápa december 26-án megnyitja a római Rebibbia börtön szent kapuját. Maga Ferenc pápa jelentette be a Remény nem csal meg kezdetű bullája kihirdetésekor, hogy egy börtön szent kapuját is meg fogja nyitni. Fizikella érsek most tájékoztatta a sajtó képviselőit az esemény időpontjáról és helyszínéről, illetve azokról a rehabilitációs kezdeményezésekről, amelyekről megállapodtak az olasz igazságügyminiszterrel a fogvatartottak számára a szentév idején. Ez lesz Ferenc pápa 15. börtönlátogatása, mely egész péteri szolgálatának egyik legjelentősebb, egyben a szentévek történetének legkülönlegesebb pillanata lesz. December 26-án Szent István vértanú ünnepén megnyitja a Szent Kaput a római Rebibbia büntetés végrehajtási intézetben. 9 évvel ezelőtt a pápa már járt abban a börtönben, nagy csütörtökön, most pedig, mint a remény zarándoka kíván elmenni oda, és lélekben közel kerülni valamennyi rabhoz, akik szerte a világon börtönben töltik jelenleg büntetésüket. Ez a gesztus a remény hirdetésének a kézzel fogható jele, melyet a Szent Év magával hoz, s amelyet Ferenc pápa már a bulla májusi kihirdetésekor bejelentett. A dokumentum 10. pontjánál arra buzdít, hogy a fogvatartottak számára is adjanak kézzel fogható jeleket a reményre. A kormányoknak amnestiát vagy a büntetések elengedését javasolja, valamint a közösségbe való visszailleszkedés folyamatait. Főként pedig azt kéri a Szent Atya, hogy biztosítsanak méltó körülményeket a börtönökben fogvatartottak számára, tartsák tiszteletben emberi jogaikat és töröljék el a halálbüntetést. A rabok a bezártság keménységén túl nap mint nap megtapasztalják a szeretet hiányt, a megszorításokat, és nem kevés esetben a tisztelet hiányát. Annak érdekében, hogy közelsége konkrét jelét mutassa a fogvatartottak iránt, a pápa úgy döntött, hogy személyesen fog megnyitni egy szent kaput az egyik börtönben. Rino Fizikella érsek az evangelizálás dikasztérium proprefektusa a szentévi programokat ismertetve jelentette be, hogy december 26-án a Rebibbia börtön szent kapuját nyitja majd meg a Szent Atya. A szent évek több száz éves történetében újdonság lesz az esemény, tekintve, hogy a pápa mindig csak a Szent Péter Bazilika, illetve a római pápai bazilikák szent kapuit nyitotta meg. Kivétel volt 2015-ben, amikor Ferenc pápa az erőszak és problémák sújtotta Közép-Afrikai Köztársaságban tett apostoli látogatása során megnyitotta a Bangi Székesegyház szent kapuját az irgalmasság rendkívüli szentéve alkalmából. A római Rebibbia börtönben már 9 évvel ezelőtt járt a Szent Atya az új épületben, ahol megmosta 12 különböző nemzetiségű rablábát. Idén március 28-án visszatért a Rebibbia börtön női szárnyába, ahol a nagy csütörtöki szentmisét mutatta be, és ahol 12 női rabnak mosta meg a lábát. Összességében pápasága alatt eddig 15 börtönt keresett föl Ferenc pápa, a legtöbbet Olaszországban, de külföldi utazásai során is, például Bolíviában 9 évvel ezelőtt. Fizikella érsek a sajtótájékoztatón aláhúzta, hogy a pápa különösen szívén viseli azok helyzetét, akiknek szembe kell nézniük a fogvatartás keménységével, és kézzel fogható reményteli jeleket kért a számukra. Ezzel kapcsolatban konkrét kezdeményezéseket indítanak az olasz kormánnyal együttműködve, mint az amnestia, illetve a munka világába való visszailleszkedés, hogy a rabok visszanyerjék hitüket önmagukban. Szeptember 11-én megállapodást írtak alá az olasz igazságügyminiszterrel és a kormánybiztossal, hogy a szentév idején több fogvatartott visszailleszkedését elősegítsék szociális tevékenységeken keresztül. A szentévet meghirdető pápai bulla rendelkezik a pápai bazilikák szent kapuinak megnyitásáról. Ennek értelmében Ferenc pápa december 24-én nyitja meg a Szent Péter Bazilika szent kapuját. Rákövetkező vasárnap, december 29-én nyitja meg a Lateráni Szent János Székesegyház szent kapuját. 2025. január 1-én a Santa Maria Maggiore Bazilika, majd január 5-én a falakon kívüli Szent Pál Bazilika szent kapuja következik. A szent év végén az utóbbi 3 bazilika szent kapui december 28-áig bezárulnak. A szent év hivatalosan 2026. január 6-án a Szent Péter Bazilika Szent Kapujának bezárásával ér véget.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szerdai műsorunkat hallották. Figyelmüket köszön és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bíró Péter Nél és Virág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival Szent Orsolya életpéldájáról beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen. Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében, amen.
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Adásról adásra arra teszünk kísérletet itt a rádiós hittanóráinkon, hogy minél inkább megismerjük Isten szeretetét. Ebben a tanévben ismert történeteket hívunk segítségül. Bibliai szereplők elevennek meg a rádió stúdiójában, és szentek titokzatos életében nyerünk bepillantást. A mai adásban kollégiumunk névadó szentjéről, Szent Orsolyáról fogunk beszélgetni. Mindnyájan tudjuk, hogy a katolikus vallásosságban, a hitéletünkben kitüntetett helye van a szenteknek. Mit gondoltok, miért tiszteli az egyház a szenteket? Milyen feladata van a szenteknek a hitéletben? Vagy milyen szerepe van a ti életetekben a szenteknek?
Hát a szentek megvédnek minket a bajtól. Segítenek nekünk. Van, hogy motiválnak, bíztatnak is bennünket.
Bizony, hogy találkozunk még velük.
Szobában, ilyen képeken, amikor templomba vagyunk, például kis plakátokon, meg ilyeneken.
Igen, a templomban úgy ott látjuk az ő képi ábrázolásaikat, és igazából nap, mint nap.
Hát, ha katolikus az iskola, akkor is vannak kint képek.
Igen, úgy is találkozhatunk velük. Illetve gondoljátok be, hogy a nagymamáitoknál leginkább.
A falon a képek.
A falon, ugye még ők a falon.
A könyvben.
Az imakönyvben, ugye a szent képeken. Igen. Nektek van-e valamilyen kedves szentetek?
A védőszent. Szerintem az mindenkinek egy kedvence lehet.
Berni, neked ki a védőszented?
Szent Bernadett.
Igen, hát ő egy különösen kedves szent, azt gondolom vele könnyű azonosulni. Szoktál-e hozzá fordulni?
Persze.
És volt már rá példa, hogy meghallgatott, vagy úgy érzeszted, hogy közben járt érted?
Igen.
Igen, érdekes ez, ugye? Azt mondjuk, hogy a szentek a példaképeink, példaképeink a keresztény életben. Példaképek a modern embert is körülveszik. Ma már annyira, ha példaképekről beszélünk, nem feltétlenül a szentek jutnak eszünkbe. Nektek kik a példaképeitek?
Nekem inkább anyukám.
Hát nekem is inkább. Meg ilyen zenészek is közben lépnek.
Mit gondoltok, hogy mi az, ami miatt példaképeket választunk? Vagy miért választunk példaképeket? Mi az, ami miatt szeretnénk velük azonosulni?
Hát az érdeklődés, meg hogy mire jutottak.
Denisza?
Hát a személyiségük, hogy milyen a viselkedésük, meg a motivációjuk, szerintem.
Ugye valahogy a példaképeink életében van valami vonzó dolog.
Hát nekem inkább a személyiség, hogyan viselkednek másokkal, az emberiséggel, meg a hogyan képesek követni a céljukat. Nekem ez inkább.
Mondhatjuk azt, hogy azt gondoljuk, hogy a példaképeink, hogy valamit ők talán jobban csinálnak, mint mi. Hogy ők valamiben jobbak, talán boldogabbak, sikeresebbek, talán valamilyen formában az élet teljességét hordozzák. Azt gondoljuk, hogy az ő életük olyan kerek, legalábbis az életük egy-egy területén. És ha belgondoltok, akkor talán a posztereinkről visszatekintő arcok is azt üzenik, hogy te is ilyen boldog lehetsz, hogy népszerű lehetsz, hogy vagány lehetsz, és folytathatnánk a sort. Na, valahogy így vagyunk a szentekkel is. Azzal a nagy lényegi különbséggel, hogy ők az élet teljességét, örömét és boldogságát egy küzdelmes életút végén, és nem itt a földön, ugye, mint a mi sztárjaink, akik már itt a földön elérik a földi boldogságot. A szentek ugye mindezt egy küzdelmes életút végén, igazából a mennyországban nyerik el az örök boldogságot. Ugye mind a szentek, mind a profán példaképeink valahogy egy elképzelt életeszményét hordozzák. A szentekre úgy tekinthetünk, mint a keresztény a krisztusi élet eszményképének a képviselőit. A mai alkalommal egy középkori szent történetét fogjuk feleleveníteni. A történetét a középkor legismertebb legenda gyűjteményéből, a Legenda Aurából fogjuk megismerni. Nagy hatású erénykatalógus ez, valósággal az üdvkeresés enciklopédiája. És ha belegondoltok, akkor mi is ezt keressük, a saját üdvösségünknek útját. És milyen jó vezérfonal, hogyha szentek életén keresztül keressük ezt az utat. Berni, említetted, hogy a Legenda Aura és a történetei a középkori szent kultusz egyik fő forrása volt. Ma már számunkra homályos ennek a szent kultusznak a miben léte. Ugyanakkor nagyon jól ismerjük a mai kor ünnepelt példaképeit, sztárjait körülvevő tiszteletet, a sztárolást. Hogyan ünnepelünk ma egy sztárt? Ugye maga a szó egyébként azt jelenti, hogy csillag.
Hát, ha mondjuk előadók, zenészek, akkor a zenével, koncertekkel, előadásokkal. Ugye készülnek ilyen pólók is róluk, ilyen termékek, kulcstartó, még talán bögre is ilyenek.
Ugye néha egy egész brandet építenek egy-egy sztár köré.
Igen.
Ugye milyen érdekes? Hát a középkorban ilyen hasonló ünneplés övezte a szenteket is. Ugye ők megjelentek nyilván a liturgikus keretek között, ugye mai napig, ha belegondoltok, a litániákban őrizzük az ő tiszteletüket. Szentmisében könyörgünk hozzájuk, a szerzetesek mindennapi olvasmányaiban megjelenik a szentek tisztelete, de a hétköznapi életben is jelen voltak a szentek, ugye beszéltünk róluk, hogy a képeken, a középkor embere által ismert képi világ az tulajdonképpen nagy részt a szentek életeiből vett jelenetek voltak. Vagy aztán a későbbi korokban, ahogy említettétek, hogy a Denisza mondta, hogy a nagymamája otthonában ott van a falon a szentek képe,
igen,
ugye, vagy az imakönyvben, vagy könyvjelzőként a kis szentképek, szerintem mindnyájan őrizgetünk ilyeneket, ugye hittanórán szerintem még a mai napig osztogatják a hitoktatók, atyák. Ezek olyanok voltak, mint ma a poszterek a falon, ugye? Sőt, a búcsukba, hogyha elmentek, még szerintem azért mindig így van, hogy a kis tárgyainkon, hogy ott is amiket lehet vásárolni, megjelennek ezek a szentek, mint most a sztárok a bögréken, meg a pólókon. Nyilván az analógia nem tökéletes, de talán így megsejthetjük, hogy akkor a középkori élet sztárjai, hát nyilván a szerelmes lovagokon kívül a szentek voltak. És valóban olyan hatásuk volt az emberekre, mint ma a sztároknak. Ahogy mondtuk, hogy a szentek életével nem csak a liturgikus keretek között ismerkedhettek meg az emberek, hanem például a szerzetesek a közösségekben az étkezés alatt olvasták fel a szentek életét. De nagyon sokan ezeket a legendáriumokat magánolvasmányként használták, vagy ugye sok atya például a prédikációk forrásaiként. Tehát ezeket a történeteket az emberek a szentmisében, a templomban napról napra, hétről hétre hallották. És volt még egy nagyon érdekes eleme ennek a szent tiszteletnek, ezek pedig az erekjék. Ennek az volt a lényege, ami mai nap is azt jelenti, hogy tudjátok, hogyha valakit nagyon szerettek, akkor szeretnétek minél közelebb az ő fizikai valóságában lenni. Ugye, hogy mennyi mindent megteszünk, hogy egy élő koncentre eljuthassunk. Vagy hogy csináljunk egy közös szelfit. Vagy hogy megérinthessük azt a sztárt. A középkorban a szenteknek a jelen valóságát az erekjék testesítették meg. Itt a Szent István stúdiójában is van egy Szent István erekje. Hogy gondoljatok bele, hogy a Szent István király valóságát hozza ide. Ez nem egy történet, amiről hallunk, ez egy kézzel fogható valóság. Úgyhogy szerintem így érthetjük, hogy miért volt olyan fontos egy-egy templom közösség szempontjából, hogy a templomban legyen egy erekjéjük, a védőszentnek, ott legyen az oltár alatt az erekjéje. Nagyon sok pénzt is adtak egyébként az erekjékért, ezek nagyon értékes tárgyak voltak. Ugye ezt fejezi ki, ha megnézitek itt az erekje tartót, akkor ez milyen? Hát nem egy egyszerű tárgy, ugye? Díszes, szent nagyságát, dicsőségét jelképezi. A 4.-5. században élt Orsolya legendája így lette meg, és gondoljátok, hogy majdnem 1000 évvel később Szent Angélát is. hogy a Szent Orsolya története az 1000 éven át hatott. 1000 év múlva is megszólította Szent Angélát. És ennek a Szent Orsolyának a példája is biztatta, vagy hogy a Denisza mondta, motiválta a Szent Angélát, hogy hasonlóan Szent Orsolyához maga köré gyűjtse a lányokat, megalapítsa a társaságát, és később aztán az által alapított szerzetes rendet is Szent Orsolya védnöksége alá helyezze, és róla nevezze el. Ki volt ez a legendás szent? Berli, kérlek, foglald már össze röviden a Szent Orsolya életét ebből a legenda aureából.
Egy brit király lánya volt, megkeresztelkedett és szüzességi fogadalmat tett. Amikor Éterius pogány királyfi feleségül kérte, egy angyal tanácsára 3 év haladékot kért, s a házasság föltétlenül szabta, hogy kérője is keresztelkedjék meg, és bocsásson rendelkezésére 3 evező soros hajókat. A 3 év alatt Szent Orsolya köré fiatal lányok gyűltek, az egyik legenda szerint 11 000. Miután Orsolya az összes szüzet hitre térítette, útra keltek, és kedvező széllel egy nap leforgása alatt megérkeztek Galliába, onnan pedig Kölnbe mentek. Itt megjelent Orsolyának az úrangyala, és megjövendölte, hogy teljes létszámba vissza fognak térni Kölnbe, és itt fogják elnyerni a vértanúság koszorúját. Az angyal intésére Róma felé tartottak, közben azonban kikötöttek Bázelben, és hajóikat ott hagyva gyalogosan mentek tovább Rómába. A pápa az egész papsággal együtt a legnagyobb tiszteletadással fogadta őket. Egyik éjszaka a pápa isteni kinyilatkoztatást kapott, hogy a szüzekkel együtt ő is el fogja nyerni a vértanúság pálmáját. Mikor a szent szüzek a pápával és a püspökökkel együtt visszaindultak Rómából, Étereuszt, Orsolya vőlegényét figyelmeztette az úr, hogy nyomban serkenjen fel, és menjen menyasszony elé, hogy vele együtt nyerje el Kölnben a vértanúság pálmáját. Az isteni figyelmeztetésnek engedve Étereusz elébe ment a szüzeknek, és társul szegeződött hozzájuk a vértanúságban. Mire a szüzek visszatértek Kölnbe, a várost már elfoglalták a hunok. Feleségül akarták venni Orsolyát és társait, és mivel ők nem hajlottak a szóra, megölték őket. Irtózatos ordítással rájuk rontottak, mint veszett farkasok a bárányokra, és az egész sokasságot legyilkolták. Mikor Szent Orsolyához jutottak, fejedelmük az ő csodálatos szépsége láttán bámulatba esett, és vigasztalni kezdte őt a szüzek halála miatt, és azt ígérte neki, hogy feleségül veszi. Orsolya visszautasította, s mivel azt látta, hogy megveti, ráirányozta nyílát, és átlőtte. Így teljesedett be a szűzvér tanúsága.
No, milyennek képzelitek a legenda alapján Szent Orsolyát?
Hát szép lehetett. Fiatal.
Hűséges, bátor.
Azt írja róla a legenda aurea, hogy a leány csodálatosan erkölcsös volt, nagy bölcsességének és szépségének mindenfelé híre kelt. Népszerű lehetett szerintetek?
Hát igen. Ez ilyen korábbi influencer is lehetett.
Ugye? Hány követője volt?
Hát 11 000.
11 000 követő, nem is rossz, ugye? Mi lehetett szerintetek Szent Orsolya célja?
Hát a célja az volt, ugye, hogy mindenki szent legyen, és ezt el is érte.
Ugye volt neki egy személyes életcélja. Mi volt ez?
Hogy nem ment a házasságról.
Úgy, Denisza. Ugye ő egy szüzességi fogadalmat tett, ő Istennek szentelte, szerette volna szentelni életét.
És nem mondott a házasságról.
Szüzességi fogadalmat
igen,
tett.
Fogadalmat
igen, 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 igen. És a másik célja, amit szeretett volna elérni, ahogy a Berni mondta, hogy minél több embert
szent legyen.
Elindítson a szentévállás útján, ugye keresztény hitre térítsen. Mert hogy ennek a történetnek a háttere, ugye az, hogy ahogy Berni mondta, hogy ez az Szent Orsolya egy brit királylány volt, és ő abban azokban az időkben élt, az a kora kereszténység első századaiba, ugye a 4.-5. század környékén, amikor ez az angol száz területek még pogányok voltak. És az ő kérője, az egy ilyen pogány királynak a fia volt, aki megkérte az ő kezét. Szent Orsolya élete végül is tragikus életet ér, véget ért. Ugye ő vértanú halált szenvedett, meghalt. Ugye azt mondanánk, hogy mindaz, amiért ő küzdött, talán darabjaira hult. Mégis mit gondoltok, hogy vajon elérte a célját, az ő személyes feladatát, küldetését, Szent Orsolya? Ezzel a vértanú halállal?
Hát elérte.
A Denisz azt mondja, hogy elérte.
Mivel mindenki szent lett, és a szüzességét is tartotta.
Igen, ugye milyen érdekes, hogy végül is megőrizte Istennek tett ígéretét, ugye? És ugye, ahogy itt olvastuk a történet során, hogy ugye ő elindult ezzel a sok lányjal, végig hajózta Európát, ez egy zarándok út igazából, ahol ugye a történet mondja, hogy egyre többen csatlakoztak hozzá. És ezek a lányok, akiket ő kért kísérő, ezek ugye közben mind megtértek. Azok az emberek, olvastuk, hogy a pápa is csatlakozott hozzá, püspökök, mind megerősödtek hitükben. Úgyhogy igazából ez a zarándokút, ez őt is és a követőit is megerősített a hitükben, és hát a keresztény útra vezette ezt a társaságot. Gondoljátok már át, megismerve Szent Orsolya történetét, hogy milyen kép jelenik meg a keresztény misszióról, a hittérítésről, a hitigassága melletti kiállásról. Ugye értelmezhetjük így a Szent Orsolya útját úgy, mint ez egy nagy zarándoklat, egy nagy hittérítés céljával. Látjuk, hogy a történet végén igazából Szent Orsolyának mind a két célja teljesült. Hogy sikerült ez a misszió? Milyen eszközöket vetett be Szent Angéla? Ugye látjuk, hogy ő itt egy hatalmas, nagy erőszakkal találkozik szemben, ott Kölnben, a Rajna partján. Alkalmaz ő ilyen erőt?
Nem.
Ugye ő egy csendes tanúságot tesz az életéről, nem csak halálával, hanem minden bizonnyal a keresztény hitéről az út során is. Ugye, hogy ilyen sokan tartanak vele, és mennek vele ezen az úton. Nagyon érdekes volt számomra, hogy a Jézus ugye tanítványinak parancsába adja, hogy tegyenek tanítványá minden népet. És ez a missziós parancsba, missziós küldetésbe kapcsolódik be Szent Orsolya élete is, ennek a legendának a története is. A missziós munkához Jézus ugye a tanítványoknak ad azért ilyen kézzelfogható tanácsokat is. Azt mondja az evangélium, Jézus úgy fogalmaz, hogy nézzétek, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ez a kép jelenik meg a legenda szövegében is. Ugye Szent Orsolya a hunokkal szemben, ugye mint bárányok, a farkasok között van jelen. Azt mondja Jézus, hogy legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok. Ugye látjuk, hogy Szent Orsolya igazán megpróbált okosan és bölcsen eljárni. Aztán Jézus úgy folytatja, hogy az emberekkel szemben pedig legyetek óvatosak, mert bíróság elé állítanak benneteket, zsinagógáikban pedig megostoroztatnak benneteket. Miattam helytartók és királyok elé hurcolnak, hogy tegyetek előttük és a pogányok előtt tanúságot. Hát Szent Orsolya történetében látjuk, hogy vele pontosan ugyanezt történik, ugye a pogány, hún uralkodó elő hurcolják, és ott tesz tanúságot hitéről, vértanúságával. Szent Orsolya történetében tehát valóságá válik az új szövetség missziós parancsa, ugyanakkor nehezen értelmezzük ma már ezt a vértanúságot. A hitigassága melletti legnagyobb tanúságtételt. Ha azonban figyelmesen és értő szívvel hallgatjuk Tertullianus második században írt sorait a vértanúkról, talán megérezzük a vértanúk hitének erejét. Itt szólítja meg a szerző a keresztényeket, üldöző uralkodókat. Azt mondja nekik, hogy ám de rajta tovább csak derék helytartók. Kínozzatok, gyötörjetek, ítéljetek halálra, tépjetek ízekre minket. Éppen igazságtalanságotok, ami ártatlanságunk bizonyítéka. Ezért tűri az Isten, hogy ilyeneket szenvedjünk. És íme, bármiféle válogatott kegyetlenségekkel semmire sem mentek. Arra jó csupán, hogy társaságunkba csalogassa az embereket. Számosabbak leszünk, valahányszor végigkaszáltok rajtunk. Vető maga keresztények vére. És ez az utolsó képe Tertullianus gondolatainak, amikor vetőmagként értelmezi a keresztények véráldozatát, minden csepp mártír vérből új és új hívők és új keresztény élet fakad. Ez a kép, ez aztán végigvonul az évszázadokon, a mai napig használják akár politikai beszédekben is, vagy vértanúkról szóló megemlékezésekben ezt a képet. Ez egy nagyon erős kép, és azt gondolom, hogy hűen tükrözi a vértanúk hitének az erejét. Ugye beszéltünk róla, hogy a Szentorsolya vértanúksága sem volt hiába való, mert ugyan igaz, hogy ők ott meghaltak, életüket áldozták, de látjuk a történelemben, hogy nem csak a brit szigetek, hanem tulajdonképpen egész Európa, és ha belegondolunk, akkor ugye az egész világra eljutott az evangélium. És bár itt Európában nem nagyon tapasztaljuk meg a mi napjainkban a vértanúk helytállását, de hogy a világ más részein bizony a keresztények a mai nap is napról napra tanúságot tesznek, sokszor életük árán a hitükről. Vagy ha belegondoltok, akkor a magyar történelme is nem is olyan régen, ugye keresztény vértanúk is hitvallók voltak, akik a kommunizmus évei alatt bizony egyházhoz való hűségükről, hitükről minnyájunk számára tanúságot tettek. És az ő hitük és példájuk volt az, ami a hitet nagyon sok keresztény emberben azt gondolom, hogy megtartotta. Azt mondtuk, hogy Szent Angéla a 16. században Orsolyát választotta példaképnek. Orsolyához hasonlóan ő is felismerte, hogy a lányok keresztény nevelése, hitoktatása kulcsfontosságú egy keresztény társadalom felépítésében. Orsolyához hasonlóan sokakat erősített meg a hitében, vagy éppen vezetett a keresztény hitre. Angéla a reformáció korában állt ki a katolikus hitigassága mellett, és Orsolyához hasonlóan nagy zarándok volt, nem csak Rómában, hanem a Szentföldre is eljutott. Vajon Szent Orsolya életében találtok-e ti követendő példát? Inspirál-e benneteket Szent Orsolya?
Szerintem ez mindenkit inspirálhat, mivel ígéretet tett, és be is tartotta.
Követte a célját is, amit megfogadott, az végigkövette egész életébe.
Nekem azt tetszik az életében, ahogy a történetben több álmot láttunk, ahogy az isteni sugallatot követi hűségesen, ahogy ráhagyatkozik az álmaiban megjelenő isteni akaratra. Mit gondoltok, hogy kiknek a védőszentje lehet Szent Orsolya?
A Köln városának.
Hajósoknak.
Egyetemnek, nevelőknek, ügyészeknek, az állami ügyek intézésének, politikusoknak.
Háború idején.
Igen, ugye látjuk, hogy az ő élete, hogy valójában mennyire színes volt, és milyen sok területen jelenik meg az ő közbenjárása. És hát ugye mondtuk, hogy Merici Szent Angéla is róla nevezte el társaságát, ugye Szent Orsolya rendjét, akiket úgy hívunk minden napon, az orsolyi tanővérek. Adásunk végén imádságunkkal forduljunk Szent Orsolyához.
Istenünk, te Szent Orsolya szűz szívében lakóhelyet készítettél magadnak, közbejárásával világos is meg kegyelmeddel szívünk sötétségét, hogy örömmel megtapasztaljuk jelenlétedet és működéseidet lelkünkben. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökön örökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett, a műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan itt az éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként Szabó Magda Fürelis című regényének 36. része szól, majd kapcsolj rá címmel egyházi könnyű zenei műsorunkat sugározzuk. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től a Budapesti Arszakra Fesztivál keretében megtartott különleges sétákra invitáljuk hallgatóinkat, méghozzá a Gellért hegyre Szószóló című műsorunkban. 3:05-kor kezdődik a Múltunk pillérei című történelmi sorozatunk, melyben ma 12. Pius pápa reformjairól Zsoltról, Buda Péter atya teológiai tanárral beszélgetünk. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berecz Renáta, Bérincsük Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kúnya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tompos Péter és Túri Sarolta. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
Harsogva hirdessétek, hogy mit tett az Úr, szent keze által választott népe megszabadul. Én kivezetem őket észak országaiból, és egybegyűjtöm őket a föld határairól, mondja az Úr. Olvasom Jeremiás próféta könyvében. Az ószövetségi nép hite abból táplálkozott, hogy időnként visszatekintettek Isten nagy tetteire, s azokból kiolvasták minden hatóságát, leereszkedését, hűségét és irgalmát. Látták, hogy Isten beváltja ígéreteit, megtartja a szövetséget. Mi is csak Isten tetteiből ismerhetjük meg, hogy milyen akar lenni számunkra. Az apostol visszatekint az üdvtörténet legnagyobb eseményére, és ezt írja: az Atya Krisztusban mutatta meg nagyszerűen erejét, amikor feltámasztotta a halálból, a mennyben jobbjára ültette, s minden erő és hatalom fölé emelte. Krisztus jótékony fényét ki akarja sugározni minden népre és minden civilizációra, mindenkit szeret, bármely fajhoz vagy civilizációhoz tartozzék is. Egyházán keresztül akarja elérni a legtávolabbi vidéket és a legszegényebb népeket, semmi ne legyen elrejtve sugárzása elől. A kereszténység válságon megy át, ami azt jelenti, hogy felhívást kapott arra, hogy önvizsgálatot tartson, mielőtt és mert történetének új korszakába lép. Mi sem áll távolabb tőlem, mint az a gondolat, hogy ennek a válságnak a megtagadással vagy a meghátrálással kell járnia. A válság éppen ellenkezőleg a hűség próbája. Nem arról van szó, hogy kevésbé, hanem hogy egyre bátrabban legyünk hűek. Urunk Jézus, mi, akik hozzátartozunk, szétbontva sugározzuk a világban a te tökéletességedet. De te egyben mindenek összegyűjtője is vagy. Ezért gyűlünk össze oltárod köré, hogy magadban egyesíts minket, hogy ott felragyogjon a te teljes szépséged, s aztán erőt nyerjünk külön-külön is feladatunk teljesítésére.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem. hogy lehessen bátrabban szólanom. Midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készül.